Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után. Magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
Odafenn, egy felhőn ülve lóg a lábunk. Talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk. Ránk feszül a figyelem,
Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt etnoökológus, az MTA doktora, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoport vezetője. Helyesen mondtam?
Igen, ez jó hosszú, és ugye benne van az, hogy etnoökológus, ami nem biztos, hogy mindenki által érthető. Én eredetileg botanikus vagyok, ökológus, Szegeden végeztem, és azzal foglalkoztam, hogy hogyan változnak a tájak. Elsősorban az Alföld a 18. századtól, hogyan alakult ki az a mai világ, amit ma látunk. És aztán később zöppentem ebbe az etnoökológiába, ami azért áll két szóból, mert valójában két megközelítésnek a keresztjébe van, ugye az ökológus, aki azt nézi, hogy hogyan működik a körülöttünk élő természet. Az etno meg az a néprajzhoz kapcsolódik, ami meg a társadalomnak a kutatását jelenti. Az etnoökológus az pedig egy olyan ökológus vagy néprajzos, aki azt a tudást, azt az ökológiát kutatja, amit nem könyvből tanulnak az emberek, hanem vagy a természettől, vagy a rokonaiktól, szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy a szakmatársaiktól. Úgyhogy ez egy egyszerre társadalomtudomány és egyszerre természettudomány, amit mi csinálunk.
És ha már így átvetted a szót, azért üdvözöllek itt a stúdióban, ezt kifelejtettem.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
És hát ugye a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy 2026-ot az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította, és ugye ennek kapcsán beszélgetünk majd a pásztorokról. Ugye a pásztorkodás egy mindenki által ismert, de talán ma már mélységeiben mondhatni, hogy kevésbé ismert hivatás, és az ehhez kapcsolódó kérdésekről fogunk beszélgetni, és természetesen arról, hogy akár egyébként egyébként a legeltetéses állattartás, miként lehet része egy fenntartható jövőnek. Erről majd inkább az adás második felében fogunk beszélgetni. Viszont ugye a bevezetőben említettem, hogy a hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportot vezeted. Akkor miben foghatnánk meg ennek a kutatócsoportnak a lényegét? Mivel foglalkoztok?
Hát ugye etnoökológiával. De mégsem így nevezzük a kutatócsoportot, mert amikor 2013-ban megalakult a kutatócsoport, ugye mi már kutattuk ezt a témakört, de nem volt még Magyarországon vagy magyar nyelven neve annak, hogy Traditional Ecological Knowledge. És ezt sokféleképpen lehetne fordítani, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor úgy fordítjuk, hogy hagyományos ökológiai tudás, ami azért érdekes, mert hogy mára most már mindenki tudja, hogy ez mit jelent a szakmán belül, de hogy ez nem hagyományos, nem ökológiai és nem tudás. Mert ugye hagyományra azt gondoljuk, hogy az valami, ami a múltban volt, és akkor majd múzeumokban, meg skanzenekben megőrizzük. Nem. Ez a tudás, ami a pásztoroknak, gazda embereknek, erdőkben, mocsarakban dolgozó embereknek a tudása, ez ugyanúgy alakul, mint a világ minden tudása. Változó világban változik ez a tudás, tehát nem csak hagyományos, zömmel hagyományos módon megszerzett tudás, tehát nem könyvekből, nem iskolából szerzett tudás. Aztán nem csak ökológiai ez a tudás, mert hogy aki természettel együttműködve gazdálkodik, annak ugyanúgy kell talajtani tudás, éghajlati tudás, és mindenféle egyéb, nem szűken vett ökológiai tudás. És aztán nem csak tudásról van itt szó, hanem tapasztalatról, értékrendről, világnézetről, hitvilágról. Tehát a hagyományos ökológiai tudás az több, mint hagyományos, több, mint ökológiai, és több, mint tudás, és mi ezzel foglalkozunk.
És hát, ha jól gondolom, akkor ez egyfajta dinamikusan változó dolog, ahogy talán utaltál is rá, hiszen ugye a környezethez alkalmazkodunk, a környezet változásaihoz alkalmazkodnak ezek az emberek, akik tulajdonképpen benne élnek abban a tájban, amit nagyon sokan sajnos már csak az autó ablakán vagy a vonat ablakán néznek végig, és ők testközelből érzik akár azokat a változásokat, amik zajlanak.
Hát a mobiltelefon az egyrészt ugye az elitbe terjedt először, meg a pásztorok között. Mert a pásztoroknál valóban nagyon komoly funkciója volt annak, hogy a legelő közepéről tudott az a telefonálni, vagy állatorvosnak telefonálni, vagy a szomszédjával beszélni a pásztor. Tehát hamarabb megjelent a pásztoroknál a mobiltelefon, mint ugye az átlag lakosság körében. És most nemrég olvastam, hogy még tovább ment a dolog, mert hogy ugye azáltal, hogy van mobiltelefonon, onnantól kezdve van GPS, mongol pásztorok, akik ugye szabadon tartják a lovaikat, az anyakancára, vezérkancára tesznek egy GPS-t. És naponta háromszor megkapják a telefonjukra, hogy hol vannak a lovaik, és ha kell, akkor nem néznek, nem mennek el hetente megnézni őket, hogy merre vannak, mert tudják, hogy hol vannak, legfeljebb fölhívják a szomszéd jurtát, hogy akkor nézzetek rá a lovainkra. De ahogy is hallottam, Afrikában pedig azt csinálják, hogy akinek több pásztora van, WhatsAppon, sőt, fotókat küldözgetnek egymásnak, és úgy hoznak meg közösen döntést a pásztor és a gazda, hogy elküldi a pásztor a fotóját, hogy most ez a helyzet, ezzel a jószággal, vagy ezzel a legelővel, ezzel a víz nyerőhelyjel. Tehát, hogy a modern technika az, ha nem lerombolja a pásztorság lényegét, hanem segíti, akkor az beépül.
Hát akkor ez szinte egy high-tech hivatássá vált. Viszont ugye hagyományos ökológiai tudásról beszélünk, ami részben ugye mondtad, hogy nem is feltétlenül hagyományos, meg nem is feltétlenül tudás, de hogy kicsit arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye a pásztorokkal kezdtetek el foglalkozni, illetve te most már lassan, ha jól tudom, 2 évtizede a pásztorokkal foglalkozol.
Igen.
Miért pont velük kapcsolatban kezdtétek el ezeket a tudásokat keresni?
Hát eredetileg nem velük kezdtük, hanem eredetileg én egy parlafű allergiával kezdtem az ismerkedést, ami egy alföldet járó botanikusnak nem éppen praktikus betegség. Ez azt jelentette, hogy augusztus közepétől szeptember végéig nincs terep munka az alföldön, vagy csak nagyon sok gyógyszerrel, vagy nagyon kellemetlen körülmények között. És akkor volt a családunkban 2 gyerkőcünk a feleségemmel, és kitaláltuk, hogy hát azért elmegyünk, akkor úgy tesszük a nyaralást, hogy akkor augusztus végére tesszük a nyaralást, hogy akár még a szeptember elejébe is belecsúszson, és hát menjünk olyan tájban, ahol nincs parlagfű. Na hát ez Erdély, és Erdélybe ezt úgynevezett falusi turizmust csináltuk már akkoriban, ott a 90-es évek második felébe, ami azt jelentette, hogy betelepültünk egy faluba, kibéreltünk ott egy házat, és ott voltunk. És tulajdonképpen miközben ott mentünk emberekkel fát vágni, kaszálni, legeltetni, gyümölcsöt szedni, közben, jó, akkor én még nem voltam etnoökológus, hanem csak simán ilyen botanikus, és elkezdtem rádöbbenni, hogy Jézusom, mennyi mindent tudnak ők a természetről, amit én nem hallottam, hogy ők tudnak. Jé, de másképp nevezik a dolgokat, jé, másra figyelnek, mást vesznek észre, sokkal inkább azt nézik, hogy miből mit lehet készíteni, mit lehet piacra vinni, mit szeret a jószág, tehát sokkal inkább a közvetlen felhasználását ismerik a növényeknek, mint az egyéb tulajdonsággal, nem tudom, hogy sok figyelnek. És akkor évek alatt kialakult bennünk az a kíváncsiság, hogy hát tanuljunk ezektől az emberektől. Szerencsére akkoriban nekem nem is ez volt még a fő kutatási témám, tehát nem volt se projekt, se határidő, ugye ez nagyon fontos, hogy ilyen úgynevezett lassú kutatásoknál, hanem hagytuk, hogy megérjen bennünk ez a kutatás. Úgyhogy a parlagfű allergiából lettem aztán etnoökológus. És aztán 2005-2008 körül kezdtük el intenzívebben kutatni, viszont nem Magyarországon, hanem Gyimesbe, és ott nem a pásztorokkal, hanem az ottani gazda emberekkel, az ő elsősorban kaszáló, meg erdőhasználatok.
És ugye azt mondod, hogy 7000 éves tudásról beszélünk, és hát talán nem túlzó azt állítani, hogy 7000 év múlva nem tudjuk, hogy egyetem lesz-e, de hogy pásztorok lesznek, ha ember lesz a Földön, az majdnem biztos. Mondhatjuk ezt így?
Szokták azt kérdezni, hogy van-e a pásztorságnak jövője. Hogy amikor azt kérdezzük egy pásztortól, hogy van-e a te életmódodnak jövője, egyik pásztor visszakérdezett, hogy miért is a tieteknek van jövője? Hát, hogy miért gondoljuk azt, hogy ennek a tudottan fenntarthatatlan világnak van jövője, míg az ő tudottan, bizonyítottan fenntartható világuknak nincs jövője.
Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetést a pásztorokról, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazinműsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Nem is olyan rég volt, és nem is tudom, hogyan telt már ennyi el. Még nem tudtam, milyen rossz lesz nélküled. Cseresznye fa virágot, hullanak a könnyeim a tisztában, a szívemben jó.
kevés voltam, vagy csak másra vágyott. Hogy ne csalódjak többé, inkább semmit se csinálok. Ha eleget nem tettem, akkor felállok. Viszek a múlt sírjára virágot.
Csak hull a könnyen, ha a csillagokra nézek. Azok meg jó magasról teszek rá, mit érzek. Az élet elfutott már egy másik világba. Csak rossz irányba.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszéltünk a szünet előtt, és abban maradtunk, hogy folytatjuk is tovább. Ugye most már nagyon sok mindent tudunk a pásztorokról, viszont konkrétan, hogy mi az ő tudása, mert talán azt említettem is a bevezetőben, hogy azért az, hogy ki az a pásztor, azt nagyjából mindenki tudja. De az, hogy konkrétan mit csinál és mi a feladata, azzal már nem biztos, hogy ennyire tisztában vagyunk.
Ugye a legjobb az lenne, hogyha ezt egy pásztor tudná elmondani, hogy ő mit gondol arról, hogy ki a pásztor, mi a pásztor. Amit én tanultam tőlük kutatásaim során, az az, hogy a pásztornak az a feladata, hogy jól tartsa a jószágot. Tehát egyrészt úgy legeltesse, hogy sokat tegyen és jót tegyen, másrészt pedig megelőzze a betegségeket, illetve gyógyítsa a betegségeket. Tehát amikor mi látunk egy pásztort, hogy áll a legelőn, támaszkodik a botjára, akkor fölmerül bennünk, hogy hát azért ez egy jó kis szakma, ezt én is csinálnám. Na most egyrészt ez a mondat, ez két tudáshiány feltételez. Az egyik az az, hogy a pásztornak nem csak ez a dolga, lehet, hogy ezt reggel 9-kor látta valaki az autóból kinézve, de az a pásztor már aznap 4:30-kor fölkelt, és majd este 10-11-ig fog még legeltetni, ez egy nyári nap. Tehát ennyit kell azért a jószág mellett lenni, állni, vagy más csinálni. Másrészt pedig, amikor ő támaszkodik a botjára, akkor én úgy szoktam ezt mondani, hogy ő akkor monitoroz. Tehát ahhoz, hogy jól tartsa a jószágot, ahhoz neked látnod kell, hogy ők hogy viselkednek. Na most ő mit lát? Ő minden egyes jószágát ugye ismeri, tudja, hogy hogy viselkedett tegnap, múlt héten, múlt hónapban. Tehát amikor azt mondja, hogy mostan engedem őket tovább a legelőn, vagy eléjük állok, és nem engedem, ti most itt legeljetek, azt egy olyan tudás alapján dönti el, abban benne van 50-100-150 jószág egyednek az aznapi megfigyelése.
Bocsánat, hogyha közbevághatok, az egyik videódban úgy fogalmaztad ezt meg, vagy nekem azt gondolom, hogy ezt fogalmaztad meg így, hogy figyelemintenzív munkamódszer.
Igen, hogyha ezt a szót ezt nemrég találtam ki, mert hogyan el kellett magyarázni, hogy mi a lényeg, és ugye tájtörténettel foglalkoztam, tehát átlátok úgy néhány száz évet így visszamenőlegesen, hogy hogyan változott a tájnak a használata, és azt vettem észre, hogy sokáig figyelemintenzív volt a tájnak a használata. Tehát egy parasztember, egy pásztorember, egy erdőhasználó, akár egy halász tudta, hogy melyik négyzetméternek mi a helye az ő világába, és hogy azon a négyzetméteren ő akarja-e alakítani a természetet, vagy nem. Tehát tulajdonképpen nagyon figyelt a tájban levő részletekre. És amikor az emberiség megkapta az esélyt, hogy itt kényelmesebben tudjunk élni, traktorra ültünk, egyszert szórunk, nagy kombájnnal aratunk, nagy ekékkel szántunk, akkor ennek a figyelemintenzitásnak volt egy esélye a kilazulásra. És tulajdonképpen ekkor történt meg az, hogy a kisebb mocsárszemeket nem kerülgette már a traktor, hanem keresztül szántott. Igaz, hogy abban vizesében, meg szárazében se nagyon termett semmi, de hát így egyszerű volt. És akkor volt néhány évtized az emberiségnek, illetve most még van, még mindig tart ez a korszak, amikor nem kell annyira figyelnünk. Na most ebből mi következett? Ebből az következett, hogy eléggé tönketettük a tájat. Ahogy mi gazdálkodunk, az a talajt tönketeszi, a talaj életet tönketeszi, a tájban élő biológiai sokféleséget, a biodiverzitást tönketeszi, és ugye ez majd csattan majd szépen az emberi jóléten is, már most már csattan, klímaváltozással, de még jobban fog csattanni. Na most emiatt, hogy erre rájöttünk, hogy ez a figyelem, ez a hanyag figyelem, ez nem jó se a természetnek, se nekünk, ezért elkezdtek különböző emberek különböző módon megint odafigyelni. Ugye a pásztor eddig is figyelemintenzív volt, ő csak csinálja tovább, mint eddig, de például regeneratív gazdák, permakultúrások, ökológiai gazdálkodók, a fenntartható erdőgazdálkodásban gondolkodók, a fenntartható vízgazdálkodásban gondolkodók, mind abba különböznek a 10-20 évvel ezelőtti elődeikhez képest, hogy figyelem intenzívebbé váltak. Na most már megint ott tartunk, hogy akkor a pásztor olyan embereknek is tud segítséget adni világnézetben, értékrendben, akik nem jószágot figyelnek intenzíven, hanem a tájnak, az élővilágnak más részeire kell, hogy figyeljenek.
Kicsit kanyarodjunk vissza a pásztorokra, ugye, ha jól gondolom, de javíts ki, ez lehet, hogy egy gyűjtő fogalom az, hogy pásztor, hiszen ebbe beleértjük a juhászt, a kanászt, a gulyást, a csikóst, ők mind pásztorok? Illetve tovább víve a kérdést, ez még mindegyik létező is? Mert hogy juhászokat még elvétve látunk, de mondjuk, nem tudom, kanásszal én még nem találkoztam.
Ezek mind különféle pásztorok, sőt, ugye van a liba pásztorság, alapvetően lányok csinálták, sőt a fiam Kirgizisztánban fotózott pulyka pásztort összvérháton ülve. Tehát pásztor az, aki a jószág mellett tartózkodva, a jószágra és a legelőre figyelve tereli, vagy állítja a jószágát azon a gyepterleten, erdőben, vagy mocsárban, vagy tarlón, vagy útszélen. Az, hogy milyen jószága van, na attól függően kap a magyar nyelvben különböző kifejezéseket. Vegyük például mondjuk a csordás és a gulyás párosát. A csordás az, aki olyan teheneket hajt a legelőre a faluból, amik aznap visszaérnek még a faluba, és ugye reggel este meg vannak fejve. Na ez a szakma, ez nagyjából úgy az eltűnés határán van már a Kárpát-medencében, attól keletre még nem annyira, vagy délkeletre. A gulyás az meg az, aki tavasszal kihajtja a távolabbi legelőre a nem fejős marha állományt, legyenek azok tinók, vagy üszők, vagy bikák, és ott kint tartja őket. Ugyanígy a kanász, kondás, csürhés, különböző típusú disznólegeltetést jelez. Nyáj, nyájjuhász, csikós, jó sok kifejezésünk volt erre. A csikósok tulajdonképpen akkor tűntek el ott a 60-as évek legelején, amikor a lóval vontatott szekeret fölváltotta az autó, illetve a traktor. A disznótartók, ők a 70-es évekbe kezdtek úgy erőteljesen megfogyatkozni, amikor áttértünk arra típusú disznótartásra, ahol nem csak, hogy ólba van a disznó, hanem csak ólba van a disznó, tehát nem jár ki legelőre. Ennek ellenére mi mondjuk Szerbiában még találtunk disznótartókat, és velük dolgoztunk 10 éven keresztül. Ők erdőben és mocsárban tartanak disznót, és hát ez az egyik kedvenc kutatásom volt. Erről külön tudnék hosszan beszélni, mert hogy Szerbiában egy olyan tudást találtunk meg, ami egész Európára jellemző volt. Középkori forrásokat meséltük el szerb szvinyároknak, és tudták értelmezni, hogy a Sárospataki grófnak a kanásza miért azt mondta a makról, amit mondott a 7. században. Tehát egy olyan tudás volt ott még a Száva árterén, ami előtte több száz évig működött, azóta pedig nagyjából eltűnt. Juhászból még sok van, több százan is lehetnek még Magyarországon. Ugye ők a juhokat tartják, és aztán hát libapásztor már nincsen. Az utolsó libapásztorral Erdélybe sikerült nem találkoznunk, mert amikor sikerült leszervezni a közös libapásztorkodást, addig a kórházba került, és onnan már nem jött ki. Úgyhogy az a kutatásuk ott elmaradt.
Annak a kontextusában, amit elmondtál annak kapcsán, hogy a pásztor az sokkal inkább figyeli a tájat, sokkal inkább építi, gazdagítja talán annak élő világát. Ebben az értelemben a pásztor egyébként a természetvédelem szempontjából egy szövetséges, vagy valaki olyan, aki a védett növényekre ráhajtja az állatokat, akik aztán azt letapossák, vagy megeszik?
De inkább az egyik kutatási témánk pontosan ezek az együttműködési lehetőségek, meg konfliktusok, és azt érezzük, hogy ha mindkettő odafigyel a másikra, akkor egészen jó kompromisszumokat lehet hozni. Az egyik pásztor azt mondta az egyik filmben, hogy ha megáll a természetvédő, és beszélünk, 90%-ban egyetértünk. A 10%-ban marad az érdek ellentét, de ott pedig azt gondolom, hogy az emberi tolerancia, meg a kölcsönös megértés, meg a kompromisszum az át tudja billenteni a helyzetet, de valóban vannak olyan növények, meg állatfajok, amiket a legeltetés, főleg a túllegeltetés károsít, ilyenkor a természetvédőnek oda kell tennie magát. Máskor viszont a pásztor tudja jól, hogy hogyan kéne ezt a szeletet hasznosítani, hogyan lehet egyáltalán hasznosítani, és ott meg a természetvédőnek érdemes figyelnie. Például, ha nyugodtan van legeltetve a jószág, akkor nem tapos bele madarak fészkébe, de közben létrehoz egy madár élőhelyet. Cikkes tavaknál merült fel az, hogy most legeltessük őket, vagy ne legeltessük őket. Ott is a természetvédő pásztor együttműködése csak kitalálta azt a megoldást, hogy a pásztornak is jó legyen, meg a madárkának is jó legyen.
Na hát jó, hogy említetted ezt a filmet, mert hogy a filmekkel fogunk tovább menni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Bárcsak olyan végtelen, 18 voltam még gyerektán, Dunakanyar volt nekem az óceán, én voltam a király a vidéken, jött egy lány, pedig nem kértem, féltem tőle, őrült.
nagyon más, ellentétek közt vonzódás egy életre. Megtanultam, mit jelent a belét. Nem hallott nemet, mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a bátszava. Megállt érted, úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott. Bár csak olyan végtelen lenne. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan.
Zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
Minden magyar!
Vigyél messze május, vezessem a felé. Szélvédőn a lábam, kezembe sárdané. Göndör fürtő fák közt, a szél csak lehelle. Hajolj bele a hajamba, tudod veled, hogy labamban. Nézd!
holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és a pásztorkodásról beszélünk. Ugye annak kapcsán, hogy az idei évet az ENSZ a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Többször említettem már az adásban, hogy beszélünk itt videókról. Van egy úgynevezett hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia YouTube csatorna, ahol számos videót találni a pásztorokról. Ezt Zsolt és csapata készíti ezt a csatornát, és hát itt van néhány hosszabb film, amelyek a pásztorok mindennapi munkáját, a mindennapjaikat hivatottak bemutatni. Egyébként a legnézettebb ezek közül a Sáfián László juhásszal készült film, amit most már közel 800 ezeren láttak. Mit kell tudni ezekről a, mondhatom, hogy igen különleges filmekről?
Hát az, hogy nagyon izgalmasak. Az a története egy filmnek, ugye három órásak ezek a filmek úgy nagyjából, hogy a gyepen legel a birka, vagy a marha. És akkor ez megy három órán keresztül. Réteg filmnek terveztük. Az volt a cél, hogy valamit megmutassunk a pásztoroknak a tudásából. Úgy alakult ki ennek a filmnek a stílusa, mi ezt lassú filmnek hívjuk. Úgy alakult ki a stílusa, hogy a pásztorokkal arról beszélgettünk, hogy amit ők tudnak, az iszonyú nehéz másnak megmutatni, anélkül, hogy ott lenne. De még hogyha ott is van vele a legelőn, akkor sem látja, hogy mi történik. Az egyik ilyen nagyon korai legeltetés élményem az annyi, hogy a papimre bácsi kinyitja a hodályajtót, a birka elindul legelni, másfél óra múlva azt mondja az Imre bácsi a lucerna tábla széléhez elérve: hova mész? Erre megáll a birka, egy perc múlva azt mondta, hogy hova mész? Erre megfordult a birka, és elindult a hodály felé, és másfél óra múlva belegelt a hodályig. És akkor azt mondja az ember, hogy nem csak erről csinál filmet, mert hogy ez a tudás, mert hogy az, hogy mi történt ebben a kétszer másfél órában, ez órákig lehet mesélni, mert az, hogy ez így meg tud történni, az a pásztor tudás. Gondolkoztunk pásztorokon, hogy oké, akkor hogy lehet ezt valamennyire megmutatni az embereknek, és akkor kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan filmet, ami egyetlen egy délutánról szól, tulajdonképpen vágatlan a film, tehát tényleg csak a kamerarezgések, kameraátállások vannak kivágva belőle, ezért három órás. És utána leültünk a pásztorral, és ő elmagyarázza, hogy ő mit néz, mit lát. Mert ugye a pásztor kétféle dolgot tud csinálni, a legelőn áll, vagy megy. A birka is kétféle dolgot tud csinálni a legelőn, eszik, vagy nem eszik. Most ebből a kombinációból áll a pásztornak a gyerekkortól élete végéig az élete, meg ebből áll minden nap. Na most ezt három óráig tudta magyarázni, úgy, hogy egy csomó kérdést nem tudtunk érinteni. Tehát ezek a három órás filmek, ezek még mindig csak egy kicsit részét tudják megmutatni az aznap délután használt tudásnak. Viszont átmegy ez a gondolat. Onnan tudom, hogy van a film alatt ugye 300 komment, és a 300 kommentnek egy jelentős része arról szól, hogy hát ezt én nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy ott csak áll. Azt hittem, hogy a pásztorok buta emberek. Azt hittem, hogy a pásztorok nem tudnak beszélni. Tehát, hogy a ledöbbeni, tehát az, aki rászánta a három órát, az ezután jött rá, hogy valójában egy hihetetlen tudással áll ő szembe.
Adódik is talán a kérdés, hogy hogyan lesz ma valaki pásztor. Én laikusként azt gondolnám, hogy ez egy öröklődő, családon belül apáról fiúra szálló mesterség.
Alapvetően igen, úgymond 7000 éve, de vannak kibelépők ebben a társaságban, aki abba hagyja a pásztorkodást, vagy éppen belép. Paraszt emberből lettek pásztorok, aztán azóta már 7. generációs vagy 18. generációs pásztorok is lehetnek közöttük. Alapvetően ugye iskolában nem lehet megtanulni, teljesen egyértelmű. Gyakorlatban lehet megtanulni, úgymond maguktól tanulják, a jószágtól tanulják, bizonyos dolgokat az öregektől, szülőktől tanulnak. Béres Sándor, ő egy néprajzos, és ő mondta azt, hogy az nagyon fontos lehet, hogy már nagyon kicsi gyerekkorukban, 2-3 éves korukban kapnak egy bárányt, amiért ők felelnek. És ezért ez a bizonyos imprinting, ez a bevésődés, ez kisgyerekkorban megtörténik. És azok az emberek, akik ezt megkapták, ezt a bevésődést, lehet, hogy akkor ők még nem pásztorok voltak, de tartottak annyi jószágot, hogy a bevésődés megtörténhessen. Nekik könnyebb utána pásztorrá válni, mert az egész pszichológiájuk, az egész úgymond hormonháztartásuk, az össze van valahogyan szőve a jószágéval. Azt mondják a pásztorok, hogy én vagyok éhes, amikor a jószág éhes, én vagyok szomjas, amikor a jószág szól, mi az én nekem fáj, amikor a jószágnak fáj. És amikor megkérdezzük pásztorokat, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen, akkor nem azt mondták, hogy milyen iskolába kell beiratkozni hozzá, hanem azt mondták, hogy szeresse a jószágot. Ez a szeretet az, ami a jól tartást eredményezi. Ugyanakkor meg már kisgyerekkorban tanulja meg, hogy a jószágot azért tartjuk, hogy aztán majd megegyük. És ugye ez egy fontos kérdés, mert a mai világban így az állatvédelem kapcsán azért ez egy, meg a vegetáriánizmus kapcsán ez így fölmerül kérdésként, hogy akkor egyáltalán van fenntarthatóság szempontjából a jövőben helye a pásztoroknak. És akkor én csak annyit szoktam mondani erre, hogy a földfelszínnek közül körülbelül a fele olyan növényzetet tartalmaz, ahol nem lehet gabonát vagy gyümölcsöt, zöldséget termelni, és az ott levő füveket, sásokat és egyebeket csak jószágon keresztül lehet emberi élelmiszerré alakítani. Tehát a pásztorságnak a földfelszín felén helye van, ott nem tudunk másképp élelmiszert létrehozni. Az más kérdés, ezt szoktam mondani, hogy a mai világban túl sok húst teszünk, és ez nem fenntartható. Tehát a húsfogyasztásunkat drasztikusan csökkenteni kell, ugyanakkor nem azt jelenti, ha nem tenyésztünk állatokat, akkor az egy fenntarthatóbb világ lenne. Tehát a legfenntarthatóbb tájban arányosnak kell lennie a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek. Tehát ezért mondom azt, hogy a pásztorságnak abszolút helye van a legfenntarthatóbb világban.
Nagyon sok mindent említettünk most már a pásztorokkal kapcsolatban. Hogyan lesz valaki pásztor, egy pásztor hogyan figyel a tájra, hogyan figyel a nyájra, hogyan őrzi meg a környezetét. Viszont az egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy azért a mai rohanó világunkban, ugye ezt is említettük már, mobiltelefon, internet, stb. Mi lehet vonzó a pásztor életben? Milyen életmóddal kecsegtet ez mondjuk egy mai fiatal számára, hogy pásztorrá váljon ma Magyarországon?
A pásztorok azt mondják, hogy amikor reggel fölkelnek, akkor tudják azt, hogy 300 személyiség várja őket a hodályba. Pásztorok azt mondják, hogy a jószág tőlem vár. Tehát olyan szoros kapcsolat tud kialakulni más élőlényekkel, ami nagyon kevés szakmára jellemző. Aki szeret a természetben lenni, és nem csak kirándulni, madarászni vagy botanászni, hanem együttműködni a természettel, aki tanulni szeretne a természettől, azoknak mindenképpen javasolható. Gazdaságilag többé-kevésbé működőképes, érdemes segítséget kérni az elején valódi pásztoroktól, már gyakorlott pásztoroktól, elsősorban a jószág elhullás megakadályozása céljából. Érdemes összekapcsolni a régi tudást az új tudással. Széchenyi ezt úgy mondta, hogy a jó régit a jó újjal, a jelen időben készfogásra bírni törekednék. Na ezt tudom én is javasolni, hogy ne dobjuk ki azt a múltból, ami hasznos. Ugyanakkor figyeljünk például pont a regeneratív öko- és permakultúrás gazdálkodókra, és tanuljunk a modern tudománynak a felismeréseiből. Ez egy kimondottan komoly szellemi kihívás. Már nem akkora fizikai terhelés pásztornak lenni, mert a technika segít, úgyhogy azt mondanám, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek olyan hobbija van, ami erőt, kitartást, odafigyelést igényel, de valójában nem termel semmit a világnak, nem hoz létre fajgazdag gyepeket, nem tart féken inváziós tájidegen özönnövényeket, hanem csak hobbi. Na most az ilyen típusú ember azt szerintem a pásztorságban is megtalálná a kihívást, a kitartásra, az erőbedobásra való igényt, az odafigyelésre, a hosszantartó figyelésre való lehetőséget. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy azok az emberek, akik jó pásztorok lennének, és szívesen lennének pásztorok, azok eljutnak-e addig a gondolatig, hogy nekik ez egy jövőbeni út lehet.
Hát azt hiszem, hogy érdemes megnézni a YouTube csatornán, ugye a hagyományos ökológiai tudás és etnoökológia csatornán található videókat, és akkor egy kicsit mélyebb képet kaphatnak arról az érdeklődők, hogy mit is jelent ez a világ, és akkor akár el is így lehet van, indulni ezen az úton. Hát akkor innen fogjuk folytatni a szünet után, úgyhogy maradjatok velük.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Szép felhő, beszélj, mondd el, hát fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel, esőcsepp mi ápos fölnevel? Mit jelent a fényes szivárvány, út lenne a mennyek irányán? A szápor gyászol, vagy inkább értünk táncol? A napfény tengerét mérhetetlen egyensúlyban ringat szerteszét, és ha körbeélek.
oldal a gondokat, éjjel, fénnyel, végtelenségbe vezényel. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbe élek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belép fűzöm abban bízva, hogy benned maradok. Várni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni, a fák a lomba rét az erdő, simogasson forró szellő. Na mondd el, meddig izzik még, lángunkat az álmok őrizzék, lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbe élek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belép fűzöm abban bízva, hogy benned maradok. Benned maradok örökre.
Közében. Lehet, hogy éppen a kettőnké, lehet ezt is túl gondolom, lehet, hogy nem elég ki. Végül is tipikus az atmoszféra, a memóriámnak a rossz oldalán. Nem úgy felejtek már, mint régen, talán, 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 talán ez most már. Egyszer túl érdekesnek találsz, másnap nem elég ki. Végül is csak ez a szekunder szégyen, ugyanezt érzem a fodrász után. Nem úgy szeretlek már, mint régen, talán, 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 talán ez most már.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Molnár Zsolt, etnoökológus, a HUNREN Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának vezetője, és ugye ma már többször elmondtam, hogy a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Mit érdemes tudni erről? Miért tartotta fontosnak a világszervezet, hogy ezt az évet pásztoroknak és a legelőknek szentelje?
Azért, mert globális a világ. Én soha nem értettem, mit jelent az, hogy globalizáció. Addig, amíg egyszer el nem mentünk New Yorkba egy konferenciára, ahol szintén hagyományos pásztorokkal, gazdemberekkel foglalkozó emberek vettek részt a konferencián, és meséltek a kutatási lehetőségekről, nehézségekről, illetve az ott a kutatott embereknek mik a nehézségei, és kiderült, hogy bárhonnan jön valaki a világból, ugyanaz a gondja. Mert hogy ez a globalizált piacgazdaság központú világ, ez ugyanazt a nyomást helyezi a világban mindenhol azokra az emberekre, akik még nem ezt az iparizált világnézetet, illetve életmódot folytatják. Na most a pásztorokra sajnos még jobban igaz, ők hiába 2000 éve tartják fönn a kultúrájukat és a működési módjukat, olyan gyorsan változik most a világ, hogy mindenféle kihívásra szembesülnek, viszont ezek a kihívások globálisak, nagyon hasonlóak, ezért volt értelme egy külön évet szentelni, egy külön ENSZ évet szentelni pásztoroknak. Mongólia kormánya javasolta, a FAO kezelte ezt a folyamatot éveken keresztül, és aztán 2024-ben az ENSZ közgyűlésé megszületett a döntés, hogy 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi hívnek nyilvánították. Hát vannak vagy 300 millióan pásztor a Földön.
300 millió pásztor van a Földön.
300 millió van összesen. Körülbelül a Föld felszín a szárazföldnek a felén ők hozzák létre az élelmünket, és hát mindenféle gondjaik vannak. Elsősorban a fő gondjuk az, hogy nem tudnak feltétlenül ott legeltetni, ahol kellene nekik legeltetni, mert a jobb minőségű földeket feltörték, intenzívebb szántónak, a városok kiterjednek, az úthálózat kiterjed, szélerőmű parkok jönnek létre, különböző módon szorongatják a pásztorokat, miközben a pásztorságnak mozogni kell a tájba. És akkor ez az évet tulajdonképpen arról szól, hogy a világ vegye már észre, hogy itt van itt egy jó pár ezer éves történet, aminek jövője is van, ami fenntartható, ami fontos nekünk, ami kultúrát őriz meg, ami élelmiszert hoz létre, és most 150 országban lesznek olyan rendezvények, amik részben általános, részben szakmai, célirányos, szakigazgatási célokat szem előtt tartva próbálnak a pásztoroknak segíteni.
Ugye említetted, hogy globalizálódott a világunk, és egyébként nagyon sok nyomás, ami a pásztorokat éri, az hasonló a világ különböző részein. De a pásztorok, ők mennyiben hasonlóak a világ különböző részein? Mondjuk egy magyar pásztorhoz képest egy gánai pásztorhoz képest egy mongol pásztor. Mi a különbség, vagy mi a hasonlóság köztük?
Vegyünk mondjuk 20 véletlenszerű pásztor népet, pásztorkultúrát, fotózzuk le őket a hagyományos viseletükben, a legelőjükön és a jószágukkal. Kérdezzük meg valakit, hogy ez a 20 pásztor, ez mennyire különböző? Azt fogja mondani, hogy ég és föld, semmi közük nincs egymáshoz. Úgy csináljunk olyat, hogy mind a 20 pásztorközösséggel készítsünk interjút, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen. Pásztor dönti el, vagy a jószág dönti el, hogy hol legeljen a jószág. Mi a pásztornak a fő célja, hogyan olvassa a növényeket, mit tud a növényekről. Ezt leírjuk a 20 pásztorközösség esetében, akkor szinte nem látunk különbséget. Tehát miközben kinézetre ég és föld, ugyanakkor a jószághoz való viszonya, az élethez való viszonya meg hihetetlenül hasonló, annyira, hogy a mondatok egyeznek. Például amit én Magyarországon gyűjtöttem, hogy mi a jószág száján átlátjuk a legelőt, vagy a növényeket, ezt gyűjtöttem Mongóliában is, és olvastam kenyai pásztor szájából. Az a mondat, hogy éjjel azon gondolkodom, hogy reggel hol kezdjük a legeltetést, ezt tudod itthon is gyűjteni, Mongóliában, meg Iránban is. Valójában a pásztorok nem különböznek egymástól, csak kinézetre.
És ugye azt említetted, hogy 300 millió pásztor van világszerte, ami egészen elképesztő információ volt számomra. Ehhez képest Magyarországon lehet tudni arról, hogy körülbelül hányan vannak?
Hát nézzük meg a statisztikát, jó? Bemegyünk a statisztikai hivatalba, pásztor szakma. Rákattintunk, ki fogja adni, hogy hány? Hát nulla, mert hogy nincsen olyan szakma Magyarországon hivatalosan, hogy pásztor. Ezt úgy elfelejtették a közé a 3000 valahány száz szakma közé felsorolni. Ugye ez döbbenetes, ugye?
Elképesztő.
Tehát magyarul nulla pásztor van Magyarországon. Persze ez nem igaz. Azt becsüljük, hogy körülbelül olyan 500 és 1000 között lehet azon emberek száma, akik naponta elindulnak a jószággal a legelőre és legeltetnek.
És ugye ezt már említettük korábban is, de hogyan jutottunk el odáig, hogy ma Magyarországon csak körülbelül 500 ezer pásztorról beszélhetünk?
Mármint 500 kötőjel
500 ezer.
Így van. Azt gondoljuk, hogy ők már nem fontosak. Vagy valakik azt gondolják. Mert gondoljuk el, hogy ha nem kapnának fizetést és támogatást a múzeumok, akkor bezárnán. Ha nem kapna az operaház támogatást, odafigyelést, akkor bezárna. Valamiért tudat alatt úgy döntöttünk, hogy akkor a pásztoroknak nem adunk meg olyan támogatást, és akkor már ők is bezárnak. eltűnnek. A kutatócsoportban mi egy olyan szenárió, jövő szenárió szerint működünk, hogy az a világ, ami most van, ugye exponenciálisan nő egy csomó minden évben nő a GDP és a betonfelhasználás és az energiafelhasználás és a szén-dioxid kibocsátás és minden. Ez a világ nem fog tudni sokáig ebbe az irányba menni, mert a grafikon nem engedi, a Föld nem engedi. Tehát lesz valami zökkenés. Látjuk az előjeleit ennek a zökkenésnek egyre gyakrabban. Tehát magyarul lesz egy zökkenés a civilizációnak. Én nem vagyok világvége hívő, meg semmi ilyesmi, de lesz egy nagy zökkenés. Méghozzá nem is túl soká, 10-20 éven belül, mert a grafikonok nem férnek el a lapon. Ez egy tény. Na most, ha lesz egy zökkenés, annak az egyik eredménye az lesz, hogy a messziről hozott anyagok, messziről hozott élelmiszerből lesz kevés, vagy nulla. Ebből az következik, hogy a helyben lévő anyagoknak és élelmiszernek az értéke meg fog nőni. Ki tud fűből húst csinálni? Ki tud útszéleken legeltetni, erdőkbe legeltetni, mocsárba legeltetni? A pásztor.
A pásztor.
Magyarul én nem tudom, hogy mi lesz 20-30 év múlva, de abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy a helyben megtermett biomassa élelem mi alakítását meg kell tudnunk valósítani. Ehhez olyan tudás kell, amit ma a pásztorok és néhány más ember őriz még nekünk. Nem biztos, hogy olyan pásztorok lesznek 20 év múlva, amilyenek a maiak, de ugyanúgy figyelme intenzív, tájban mozogni képes, mobilis pásztorokra lesz szükség, emberekre lesz szükség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feladat az az, a társadalomnak, a kutatóknak, a hatóságnak a feladat, hogy ez a tudás ne halljon ki még azelőtt, hogy megint kell nekünk. Hát, hogy most nem a legmodernebb foglalkozás a pásztor, de nagyon nagy szükségünk lesz rá. Nem túl sokra.
És hát ugye az általuk őrzött hagyományos tudást is, amiről, ahogy már említettük, a Hagyományos Ökológiai Tudás és Etnoökológia YouTube csatornán számos videót és filmet tudtok megtekinteni. Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár Zsoltnak, hogy a vendégem volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a greendex.hu fenntartatósági műsora. A jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és érzem a testem leragad a földre futni, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy bújsz hozzám, és minden lény ennyi ideig érzem, fejemben halkamban odibál. Nézem, kérlek, hogy az élet megy tovább, pont mint régen, csak ébresz fel, igen, kicsikét félek a szörnyektől, amit rám hagytál, tudom, hogy a végén ugyanoda érünk, de oly hosszú most a magány, mert az árnyékon, a falamon, táncol velem át a tavaszon, ősszel fal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad a földre, futnék, de nem látom át, és hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy búsz hozzám, és minden lény egy ideig érzem, fejemben halkamban odibál. Ősszel fal a végén kavarom, és jövőre ugyanaz újra, mert minden éjjel ugyanaz az álom, hogy égnek a képek a lábamnál, és látom a testem leragad a földre, futnék, de nem látom át, és a hátsó kedvem minden éjjel, csak képzelem el, ahogy búsz hozzám, és minden lény ennyi ideig érzem, fejemben halkamban odibál.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT